Káosz. Talán ezzel a szóval lehetne leírni a legpontosabban azt, amit Orbán Viktor és Magyarország külpolitika címszóval folytatott az elmúlt héten. Miközben alapítóként sikerült szélsőjobboldali koalíciót gründölni a Brüsszelben hosszú évek vágyámai után, Soros EU elnökként bejárta Kijevet, Moszkvát és Pekinget, hamarosan pedig Washingtonba zárja az egész világot és főleg szövetségeseit összezavaró turnéját. Van-e bármiféle stratégia amögött, amit a magyar kormány diplomáciának nevez? Hiteles összefogás, vagy a bullik egymásra találása a patrióták Európáért? Nagyhatalmi ambíciók, trollkodás vagy zsarolás áll az orosz és kínai út mögött? És tulajdonképpen kicsoda jelenleg Orbán Viktor Európában? Ezeket a kérdéseket járjuk körbe a mai adásban. Vendégem Serdült Viktória, a HVG újságírója. Szia, Viki!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Valamint Gergely Márton, a HVG főszerkesztője, köszöntelek téged is.
Sziasztok, Pahó!
Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Viki, Marci, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés, illetve Matteo Salvini és a Liga csatlakozásával összeállt a teljes Patrióták Európáért pártcsoport az Európai Parlamentben, 84 képviselővel pedig az az állítása is igaz Orbán Viktornak, hogy ez a harmadik legnagyobb erő Strasbourgban, illetve Brüsszelben. Azért van néhány dolog, amit itt le kell szögezni. Az egyik az, hogy ez nem veszélyezteti azt a többséget, amit a néppárt, a szocdemek és a Renew össze tudnak rakni, hogyha bármilyen ügyet át akarnak vinni. És azért azt is érdemes itt még az elején aláhúzni, hogy ezeket a szélsőjobboldali pártokat alapvetően az euroszkepticizmus és a migráció ellenesség köti össze. Más fronton, akár belegondolunk Ukrajna-Oroszország kérdésében, már látunk törésvonalakat. És akkor még nem beszéltünk arról se, hogy ott van köztük az az Orbán Viktor, akiről már nagyon sokat fogunk beszélgetni, hogy hogyan válik szépen lassan teljesen vállalhatatlanná a nemzetközi politikában. Úgyhogy kezdjünk innen, és kezdjünk azzal, hogy szerintetek mennyire lehet Orbán Viktor elégedett ezzel a frakcióval, azon túl, hogy elmondhatja, hogy látjátok, megmondtam, de ti nem hittétek, hogy össze fog állni ez az egész. Mekkora biztonságot és mekkora hátországot jelent a Fidesznek az, hogy összeállt a Patrióták Európáért?
Az önmagában egy óriási dolog egyébként, hogy ennyi idő alatt tudták létrehozni ezt az egész csoportot, bár azért tegyük hozzá, hogy ugye június 30-án jelentették be Bécsben, most van július 9-e, tehát ha úgy vesszük, akkor 10 nap alatt összeállt egy 84 képviselőből álló csoport. Ez önmagában óriási dolog, de azt azért senki ne higgye el, hogy ehhez mindössze 10 nap kellett, egész biztos vagyok benne, hogy már régebb óta mentek a tárgyalások a háttérbe. Ugye abból is látszik, hogy Marine Le Penék rögtön hétfőn az alakulővés napján gyorsan be is jelentették, hogy csatlakoznak. Tehát ha a kérdésedre válaszolva, Orbán Viktor mindenképpen elégedett lehet azzal, hogy ennyi év függetlenség után végre van egy frakció, ahol helyet kapott. Tegyük hozzá azt is, hogy frakcióban benne lenni, az egy nagyon fontos dolog, mert ugyan lehet függetlenként politizálni az Európai Parlamentben, de nincs akkora súlyod, nem tudsz bizottsági elnök lenni, nem tudsz bizottságokban komoly pozíciókat kapni, tehát a Fidesz számára az, hogy végre talált egy helyet, ez mindenképpen pozitív. Hogy milyen helyet talált, ez már egy másik kérdés.
Ellenzéki helyet tegyük rögtön hozzá, tehát ha van a Fidesz nem lehet ellenzékben, Európában a Fidesz ellenzékben lesz. Van egy úgynevezett platform, így szokták hívni Brüsszelben azokat a nagy frakciókat, amelyek az alapdöntések mögött állnak. Ez a következő 5 évre is alapvetően a néppárti, szocdem és liberális hármas frakció lesz, amelynek ugyan szűkebb lett a többség az Európai Parlamentben, de megmaradt, és nyilván ők fognak alkalmi többségeket biztosítani maguknak, részint balra a zöldek felé kinyúlva, részint pedig jobbra az európai konzervatívok felé kinyúlva, ami a Meloni és a Kaczynski, Morawiecki lengyel illiberális barátoknak a frakciója. Tehát ilyen értelemben, ha az a kérdés, hogy Orbán Viktor tényleg a harmadik legerősebb frakcióban ül-e, ez egy viszonylagos kérdés ugye egy parlamentben, mert egy kisebbik kormánypárt lehet erősebb a legnagyobb ellenzéki pártnál, bár a legnagyobb ellenzéki pártnak lehet számszerűleg több képviselője. Több szava lesz a liberálisoknak a következő 5 évben az Európai Parlamentben, bár csak 5. legnagyobb frakció lesz, mint lesz Orbán Viktornak.
Egy dolgot még ne felejtsünk el, hogy van ez az úgynevezett cordon sanitaire, és elnézést itt a franciámért. Ez azt jelenti, hogy ez a három nagy frakció, akikről Marci beszélt, valószínű, hogy meg fogják akadályozni azt, hogy a patrióták nagyobb pozíciókat kapjanak majd.
Igen, és még egy dolgot akartam mondani egyébként, mert nagyon dicsérted, te azt mondtad, hogy óriási eredmény az elmúlt 10 nap. Én szerintem visszanézve a legnagyobb teljesítmény az a magyar know-how eladni kommunikáció szempontból azt, ami történt. Mert ha utólag visszanézzük, akkor nagyrészt az ID nevű frakció újrabrendelése, újramárkásítása történt meg. Az ID frakció volt a legszélsőségesebb frakció eddig, vállalhatatlan tagokkal, ki kellett rúgni belőle a németeket, például ugye a most véget ért ciklus legvégén, és ez az ID frakció alakult valóban újra Orbán Viktorékkal és pár csatlakozóval, úgy, mintha ez egy teljes önálló szerveződés lett volna, de itt nagyon sok pártnak egyszerűen nem volt választása az utolsó hetekben. Tehát a Salvini, aki csatlakozott, ő frakció nélkül marad, hogyha nem csatlakozik ebbe bele, vagy Le Pen is frakció nélkül marad, mert ugye az a kitétel, hogy 7 országból legyen párt, és összesen legyen 23 mandátumuk, egy idő után elfogynak, tehát itt ilyen értelemben egy újra szerveződése történt az idének, egy kicsit illatosabb, ha úgy tetszik, mint eddig volt.
Azt még hadd tegyem hozzá, ugye Marci már említetted az ellenzékiség fogalmát, hogy ha minden tudásom helyes, végignézve ezt a pártlistát, akik csatlakoztak a Patrióták Európáért csoporthoz, itt Orbán Viktorék és a Fidesz az egyetlen kormánypárt, ugye van koalíciós partner, hogyha jól tudom, a Salviniék pártja koalíciós partner Olaszországban, de ezen kívül kizárólag olyan pártok alkotják ezt a pártcsaládot, akik a saját országukban ellenzékben vannak azzal a politikában, amit képviselnek. És akkor itt térjünk át arra, hogy kik ezek a pártok. Nyilvánvalóan nagyon sok ez a 8-9, amit meg kell ismernünk ahhoz, hogy itt nagyon részletesen végigvegyük, de ha vázlatosan össze tudnátok szedni, mit tudunk ezekről a pártokról, honnan jönnek, és mi az, ami leginkább összeköti őket?
8-9-nél már jóval több, egészen pontosan 12 országból van ez a 84 képviselő. Szerintem ami a legfontosabb közülük, nyilvánvalóan a Marine Le Pen féle nemzeti tömörülés, tehát ők azért a 30 EP képviselőjükkel, ha jól tudom, akkor az egész Európai Parlamentben a legnagyobb csoportot adják. Az, hogy Orbán Viktor és a Fidesz a második helyre került a 11 képviselővel, ez egyébként egy nem meglepő dolog, hiszen ennyi embert választottak be, de Orbán Viktornak valószínű, hogy adott egy olyan fort, hogy például Gál Kinga lett az alelnök. A Salvini féle liga, ami még nagyobb és közéjük tartozik. Ami nagyon érdekes, szerintem a spanyol Vox, hiszen ők az ICR frakcióból léptek át, tehát szinte mindenki más az identitás és demokráciából van, amit Marci mondott, hogy tulajdonképpen ennek a csoportnak az újraszerveződése történt meg. Azt hiszem egyébként, hogy az ő kilépésük az Melonit eléggé felbosszantotta, hiszen az ő kilépésük volt az, ami az ICR-t annyira meggyengítette, hogy így végül nem ők lesznek a harmadik legnagyobb erő, de engem mondjuk személy szerint annyira nem lepett meg, hiszen a pártelnöke Santiago Abascal már itt volt azt hiszem többször a CPEC-en is talán, különböző találkozókon, tehát már ő nagyon jobban volt Orbán Viktorral. Ezen kívül a többi, az ANO ugye egy érdekes képződmény, hiszen ők a liberálisokból léptek át, a többiek viszont főleg, ha nem beszélünk...
Ugye az ANO, ez bocsánat, csak a hallgató kedvéért, ugye ez az Andrej Babisnak a volt cseh miniszterelnöknek a pártja, ami korábban még tényleg a liberálisoknál volt a helye, csak aztán volt ez a takeover a 2010-es években, ami után elcsúsztak abba az irányba, ahol Orbán Viktor is van.
És ne felejtsük el az Osztrák Szabadságpártot, ami az alapítók között szerepel, és ha azt vesszük, és gondolom erről majd később fogunk beszélni, hogy mennyire orosz barát ez a frakció, akkor ők mindenképpen beleillenek a képbe. A többiek pedig főleg kisebb dán, holland, belga szélsőséges pártok, akiknek mondjuk 1, 2, 3, 4 képviselőjük van, viszont vagy nem volt más választásuk, be kellett lépniük, vagy pedig ők kellettek ahhoz, hogy meglegyen ez az úgynevezett 7 országból 23 képviselő, ami kell a frakció alakításhoz.
Utána lett egy gravitáció szerintem is, tehát, hogy sokaknak, akiknek nem maradt további opciójuk, hogy mely frakcióhoz csatlakozzanak, azok jelentkezhettek a patrióták nevelépésért.
Számomra az nagyon érdekes egyébként, hogy amikor megalakult ez a frakció, vagy ugye Bécsben bejelentették, akkor még arról volt szó, hogy esetleg ez lesz az új V4 frakció itt a régióból, a különböző pártok belépnek. Hát ehhez képest a szlovákok, a lengyelek és egyébként még a szlovénok sincsenek benne.
Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy ezért is látszik az, hogy inkább egy idének a rebrandingje történt meg, mint az, hogy egy új hatalmi centrumot hozott volna létre itt Orbán Viktor. Valójában az történt, hogy az ECR-hez akart csatlakozni, és azt akarta sokkal közelebb vinni létszámban a szocialistákhoz, ugye, akik körülbelül 140-nél vannak, most nem tudom mi a... Ugye a két szélsőjobboldali frakció valahol a 70-80 között mozgott, így aztán ott átcsoportosulással lehetett volna egy ilyen 100 fős frakció méretet elérni. Tehát Orbán Viktor először kosarat kapott, maradt neki a másik frakció, a másik frakcióba nem sunnyogott be, hanem képes volt egyébként egy jó kommunikációs trükkel eladni azt, hogy épít.
Egy dolgot hadd szúrjak még közben, Viki szerintem egy pártot nem említett, amiről fontos beszéljünk, és szerintem ez egy nagyon jó átvezetés arra, amit már viszont témát felvetettél. Ugye Geert Wilders és a holland, egyébként ugye nemrégiben holland választásokat legalábbis szavazatarányban megnyerő szélső jobboldali, vagy mondjuk azt, hogy populista párt is csatlakozott, ha jól tudom, valamilyen 6 képviselővel.
6 képviselőjük van.
Viszont nagyon érdekes volt, nem tudom szóról-szóra visszaidézni, de emlékszem, hogy az a tweet, amiben Wilders bejelentette, hogy csatlakoznak, ott leírta, hogy csatlakozunk a Patrióták Európája csoporthoz, mennyire jó, mert hogy nekünk is azok az alapelveink, hogy szuverenitás, migrációellenesség, Ukrajna támogatása. És amikor ezt olvastam, akkor így néztem, hogy az nem biztos, hogy egy jó ígéret, vagy egy jó ilyen kiindulási pont, hogyha a nulladik napon vannak olyan törésvonalak, amiket elég nehéz lehet áthidalni a következő 5 évben. Úgyhogy beszélgessünk egy kicsit erről, ugye arról, amit a Viki előbb felvetett, az orosz barátság, illetve Ukrajna kérdése. Mennyire látszik már most ezen túl is ebben a frakcióban, hogy ebből probléma lehet? Kik azok, akikre rá lehet aggatni Orbán Viktorhoz hasonlóan a Kreml közeli vagy Kreml barát narratívát, és kik azok, akik ezzel szemben összetudják egyeztetni a saját szuverenista patrióta álláspontjukat Ukrajna támogatásával?
Itt még felhoznám a Dán Néppártot egyébként, akinek egyetlen egy képviselője van benne a frakcióba. Ő már a belépés után körülbelül egy pár órával egy nagyon-nagyon hosszú tweetet írt az X-en, amiben azt magyarázta, hogy de hát ő egyébként nem orosz barát, és nagyon támogatja Ukrajnát. Tehát ez nem csak az ő problémájuk, hanem sok más kisebb párté is.
Igen, de ilyen téren talán az Európai Parlament egy kicsit másképp működik, kevesebb a frakciófegyelem, több a kiszavazás, itt ugye kettős érdeke van minden képviselőnek, és ez nem is probléma, tehát mindenki egyszerre a pártjának a képviselője, de az országnak is a képviselője. Nyilván egy olyan szavazásnál, ahol Magyarország érdeke a tét, ott sokkal inkább megérthető, hogyha a pártok maguknak, a frakciójuknak a fegyelmét feladják, mit tudom én most a génmódosított gabonával kapcsán, hogyha az egyik párt megengedő, és abban a pártban ül egy magyar képviselő, akkor az nem vele szavaz. Tehát, hogy ilyen értelemben azért szétszavazó az Európai Parlament, és ez a Patrióták csoportja biztos leginkább hatalmi opciót akart, vagy valamilyen erőt akart ezeknek a saját ügyeiknek, ami alapvetően egyébként az euroszkeptikusság talán, tehát az köti őket össze, hogy kevesebb Európát akarnak, és akadályozni akarják az európai gépezetet, ehhez viszont túl kevesen vannak.
Beszéltünk már arról, hogy például Melonit hogyan ütötte meg ez az egész pártcsoport alakítás. Látjuk-e azt, hogy milyen feszültségeket szít egy egyébként kezdésnek nagyon nagyméretű frakció, új frakcióként az Európai Parlamentben? Tudjuk-e, hogy hogyan reagáltak erre a mainstream frakciók, hogyan reagáltak azok, akiknek a riválisai lesznek, és hogyan reagáltak azok, ahonnan ténylegesen mandátumokat hoztak el Orbánék?
Nagyon érdekes volt a tegnapi alakulás után tartott sajtótájékoztató, amin a francia elnök, aki egyébként elképzelhető, hogy egy picit vigaszágon lett itt az elnök, hiszen a vasárnapi elvesztett francia választások után egy nappal jelentették be az alakulást.
Az erről szóló podcastot tegnap találhatták meg a hallgatóink, és még mindig nagyon érdemes visszahallgatni.
Ő úgy fogalmazott, hogy egyébként még nem ért véget a patriótáknak a toborzása, elképzelhető, hogy lesznek itt még különböző pártok, de én személy szerint nem gondolnám, hogy mondjuk akár az ICR-ból átlépne bárki más. A Lengyel Jog és Igazságosság párt volt az, amiről az elején még terjedtek a pletykák, hogy esetleg ők átlépnének. Valószínű, hogy ez inkább a részükről egy taktikai lépés volt, hogy kicsit jobb pozíciókat harcoljanak ki Melonitól. Én inkább egy olyat tudok elképzelni, és tegnap olvastam ilyen hozzászólásokat is, hogy bizonyos esetekben, amikor majd szavazni kell, akkor akár a jobboldali frakciók együtt szavazhatnak. Azt nem tudom, hogy ennek mekkora az esélye. Kicsit visszatérve az előző kérdésedre, ugye azért azt ne felejtsük el, hogy itt a legnagyobb pártok a patriótákon belül azért valamennyire, ha nem is orosz barátok, de nem feltétlenül kritizálják annyira Vlagyimir Putyint, mint mondjuk az ICR frakció. Tehát lesznek ebben az esetben mindenképpen feszültségek.
Ja, két erősen jobboldali párt, hogy ne felejtsük el, hogy a legnagyobb párt is jobboldali, a Néppárt, és nem kicsit nagyobb, tehát önmagában láthatóan nagyobb, mint a két populista jobboldali párt. De hogy a két populista jobboldali pártnak együtt sincsen meg az a blokkoló képessége, hogy az Európai Parlamentben bármit önmagában megakadályozzon. Ez egyébként nagy vágya volt Le Pennek és Orbánnak is, ez nem jött össze. Én szerintem ennek megfelelően a kérdésedre, Iván, ugye viszonylagos nyugalommal nézték itt a párt alapítást a mainstreamből. Hát ugye az Európai Parlamentnek 720 képviselője van, itt egy 11-12%-os frakció áll össze, a magyar parlamentben a DK egy ekkora frakció, nem hiszem, hogy a DK-val túl sokat foglalkozna Orbán Viktor Fidesze, de hát hogy ezzel azért különösebben sokat nem foglalkoznak a mainstreamből, hiszen a többségi dolgot biztosítják, és nem is számítanak arra, hogy ebből a pártból próbálnak majd alkalmilag szervezni maguknak plusz többséget, kiszavazót, miközben elképzelhető lesznek kiszavazók, hiszen lehet, hogy a cseheknek az érdeke vagy máshogy lesz, azért az Annónak nem tudom, mennyire nehéz lesz otthon elmagyaráznia pontosan azt a klubot, amiben belekerült, mert a liberálisoktól, ahol együtt ültek a Momentummal, meg a Macronnal, hát elég messze van az a társaság, amivel most ülnek, nekik azért választásokat kéne nyerniük. Itt azért vannak érzékenységek, jól mondtad, hogy a valószínűleg a PISZ, a lengyelek ugye a Meloniból kiszedtek plusz dolgokat, de például nagyon zavarhatta őket az FPÖ ebben a patriótákban, amelyik voltak éppen egy német nacionalista párt, nem is annyira osztrák nacionalista párt, az azért a lengyeleknél nem a legjobb, ugye már alapvetően érdekes és billeget, hogy a Benes dekrétumokat ugye történelmi bűnnek tartó FPÖ hogyan áll össze a Babissal, tehát itt nagyon sok kölcsönös konfliktus helyzet van, amiket majd rendezni kell, és Vlagyimir Putyin biztos az egyik közülük, ugye már csak azért is, mert mindegyik ugye a belpolitikájában másképp alkalmazkodott hozzá. Azt tudjuk, hogy Le Pennek korábban, és Salvininek is volt korábban oroszországi finanszírozása, az FPÖ-nek aztán végképp, tehát itt azért olyan pártok vannak, amelyek szemben a magyar Fidesz kormánypárttal, amelyik kormányról államszinten bizniszel az oroszokkal, évek alatt suttyomban, háttérből etette őket Vlagyimir Putyin kvázi kézből. Ez még egyébként újságírólag feltáratlan, nagyon sok akna lehet benne, és ezeknek a pártoknak valahogyan reagálniuk kellett. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy az a Salvini, aki próbált távolodni, és most egy olyan kormányban van, ahol harmad-negyedhegedűs szerepet játszik egy hatalma teljében lévő Melónival szemben, és kénytelen együtt az ukrán támogatást megszavazni, próbálja tagadni a Vlagyimir Putyint szeretem pólóba való pózolását a moszkvai vöröstéren. Most Orbán Viktor nehezebben fogja tudni tagadni. Tehát ezek még nagyon összetett dolgok lennek, ebben igazad van, Iván.
Akkor lépjünk egyet hátra, és értékeljük ezt az egészet távol a Fidesztől, távol a pártoktól. Nézzünk rá ilyen makropolitikai szemszögből, és utána lépjünk tovább a következő témánkra. Ti inkább a jóindulatú, vagy inkább a kritikus értékelése értetek egyet, amelyben a jóindulatú az az, hogy igen, ez az a pont, ahol a szélsőjobb fel tudott építeni egy értelmezhető platformot, ahol tényezővé válhatnak, ahol azok a pártok, amelyek alapvetően hagyományosan ki vannak lökve a perifériára, most közösen erőt tudnak demonstrálni, tanulni egymástól, és előrelépni akár nemzeti választásokon a következő években, vagy inkább azt az óvatosabb álláspontot képviselnétek, hogy ez egy teljesen egyértelmű, számkivetettek összeborulnak felállás, ahol az összes buli, akivel senki nem akart egy szobába lenni, bemegy egy szobába, és hiénaként röhögnek egymásra, és örülnek annak, hogy együtt már valakik, miközben azok, akik nagy játékosok, azok továbbra is semmibe veszik őket.
Valahol a kettő között megállhatunk szerintem, mert valahol mind a kettő igaz. De ahogy a Marci mondta az előbb, azért az Európai Parlamentben nem biztos, hogy ennek a frakciónak olyan nagyon hatalmas hatalma lesz, főleg azért is, mert hogyha kizárják őket a különböző fontos pozíciókból, bizottsági helyekből, akkor akár jelentéstévők se lehetnek. Persze összeülhetnek az alakulőülésre, összeülhetnek a különböző üléseikre, együtt tárgyalhatnak, valószínű, hogy lesznek majd csúcstalálkozóik, ahol majd a Meloni, meg esetleg később, amikor majd az FPÖ, vagy mondjuk Babis kormányon lesz, akkor tudnak nemzeti témákról is beszélni, de ez inkább a kifelé kommunikációban fontos. Tehát például Orbán Viktornak kifejezetten jól jön, hogy most, hogy már legalább 3 éve függetlenként politizáltak a Fidesz képviselői, elmondhatja, hogy nem csak, hogy beültek egy ilyen frakcióba, hanem Gál Kinga az alelnök, és ezen kívül ők a második legnagyobb párt, akik bennülnek. Tehát én úgy gondolom, hogy kifelé kommunikációban mindenképpen saját szavazók megnyerésének fontos, az Európai Parlamenten belül pedig kicsit kevésbé.
Hát érdekes, mert ugye miközben a külföldi finanszírozással próbálják revolverezni az ellenfeléket Orbán Viktorék. Közben ez a frakció alapvetően leginkább arról szól, hogy így európai forrásokhoz jut ez a pártszövetség, tehát az építkezéshez külföldi pénzt szerez Orbán Viktor pártja magyarán, hogyha az ő terminusukat használjuk. Nyilván ezek hülyeségek, tehát hogy mi magunk nem gondolkodunk így, az Európai Unió mi vagyunk, az Európai Uniós finanszírozás az egy legitim eszköz, de itt azért alapvetően arról van szó, hogy egy frakciót alapítva sokkal kényelmesebb Európában lenni, és innen építkezni tovább. Azért ne felejtsük el, hogy közben a Tisza, mert most egy kicsit kevesebb szó esett rá, megbeül a néppárti frakcióba, ami a legnagyobb frakció lesz, ahol a döntések valójában születni fognak, és azért ott is egy látható képviselőszámmal fog rendelkezni Magyar Péter pártja. Orbán Viktornak megszűnik igen a hátsó kispadossága. A legfontosabb kérdésben viszont szerintem alul maradtak, és nem tudom, mennyit próbálkoztak vele. Hegedűs Dániel politikai elemzőnek volt egy nagyon érdekes megfigyelése, hogy ez a patrióták nem is arról szól, hogy milyen politikai alapon szerveződjenek, hanem hogy hatalmi opcióik legyenek a tanácsban. Végül, ahogyan összeállt ez a frakció, ott nem tudták meglépni azt, amit a Hegedűs Dániel kitalált. Szerintem igaza volt a Hegedűsnek akkor, amikor mondta, hogy itt az a kérdés, hogy majd a tanácsban hány szereplője lesz, hogy ott lesz-e a Kiköl, ott lesz-e a Bordella, ott lesz-e hosszabb távon a Jansa, a Ficó, a Babis, magyarán az állam és kormányfők tanácsában, ahol a legfontosabb döntések történnek, ott a patriótáknak hány képviselője lesz a 27-ből. És ott azt látjuk, hogy továbbra is csak egy van, ugye a Ficóék végül nem csatlakoztak, és a nagy kérdés az, hogy esetleg Kiküllel lesz-e egy második, de idén már többre nincsen esélyük.
És pontosan, ahogy mondtad korábban, az, hogy Babis szavazói hogyan fogják azt majd értékelni, hogy a liberálisoktól átült a nyugodtan hívhatjuk őket szélső jobboldalnak, ezt nem sokára meglátjuk.
Amennyire viszont Orbán Viktor verte a dobot a patriótákra, annyira csendben utazta körbe a világot szintén az elmúlt egy-másfél hétben. A kievi látogatásról beszélgettünk itt a Fülkében is, de ezt követően szinte rögtön Moszkvába vezetett az útja, hétfőn pedig Pekingbe utazott, szintén ilyen meglepetésszerűen titkon, amit már akkor tudtunk, amikor felszállt a repülőjük. A moszkvai látogatásról már azért nagyon sokat írtunk, látjuk azt, hogy nem csak olyan érzet van, mint a kibeszélte volna Zelenszkijt, hanem hiába minden felszólítás mégis úgy viselkedett, mintha ő az EU-t képviselni, legalábbis Vlagyimir Putyin úgy kezelte őt, mintha őt az EU-t képviselni. Úgyhogy kezdjünk ezzel, kezdjünk Moszkvával mindenek előtt. Azért erre próbáltunk írásban, mindenféle formában magyarázatokat adni, van az a fajta jóindulatú magyarázat, amit Orbán Viktor is próbál maga adni, hogy ez a békemisszió, és hogy ő itt egy olyan szereplet tör, hogy aki az egyetlen, aki beszél minden oldallal, és hogyha tényleg minden úgy bejön, amire ő taktikázik, hogy Donald Trump lesz az elnök, Oroszország valóban tud sikereket elérni a fronton, Ukrajna támogatása a Trump elnökségével visszaesik, akkor majd kellenek ilyen békebrókerek, most feledkezzünk el arról jótékonyan, hogy ez valószínűleg Erdogan lesz, hogyha bármi ilyesmi történik, és nem Orbán, de ő játszik egy ilyen szerepre, és ő tényleg békét akar. Ugye van ez az opció. Ugye van az az opció, amit viszont Orbán Viktor szintén nagyon sokat láttunk, hogy nem baj, csak beszéljetek rólam, és egy kicsit figyeljetek ide, egy kicsit hadd bosszantsalak benneteket, látjátok, nálam van az EU elnökség, jó fiú leszek, második nap Kijevbe megyek, és a negyedik nap Moszkvába megyek. Ezt is láttuk a céltalan vétókkal, az időhúzásokkal, hogy ez ennek mi a célja. És ugye nyilván van az a harmadik forgatókönyv, amit a konteózásnak az óvatosságával, de mégiscsak fel kell mérni, hogy bizonyos szinten reálpolitikailag annyira értelmetlen tud lenni, amit Orbán Viktor orosz fronton csinál, hogy az ember azt érzi, hogy valamivel fogják, vagy egyszerűen annyira bele került egy ilyen toxikus, abuzív kapcsolatba mind az oroszokkal, mind a kínaiakkal egyébként, hogy nem tud belőle kikerülni. Ugye tudjuk, hogy a Stoltenbergnek is megmondta, hogy nem tudta kikerülni még a Putyinnal való találkozás Kínában egy fél évvel ezelőtt. Melyik narratívával tudnátok a leginkább egyetérteni ebből a háromból, vagy van-e bármilyen más értelmezés, amivel keretbe tudjátok foglalni azt, hogy egy EU-soros elnök, uniós ország vezetője miért megy el Moszkvába, miért megy el Pekingbe, közvetlen azután, hogy Kijevbe utazott?
Hát csak a korábbi béke tárgyalások formátumai azok, amik ilyenkor elsőként eszembe jutnak, tehát például a Minszki formátum, ahol Macron és Merkel személyesen tárgyalt ugye az ukrán és orosz féllel arról, hogy hogyan lehet valahogyan megoldani a luhanszki, donetszki parázsló háborút vagy fegyveres konfliktus 2014 után. tudjuk, hogy ez hosszú távú sikerre nem vezetett, de azért értemes emlékezni, hogy ott Minskben összeült, oda ment a német kancellár, a francia elnök, illetve a két félnek a vezetői, és együtt tárgyaltak egymással, vagy Camp Davidben, ahol szintén együtt tárgyalt egymással a palesztin és az izraeli félnek a legfőbb vezetője. Tehát egy béketárgyalás az általában nem úgy néz ki, hogy valaki, akinek nincsen az egészben semmiféle szerepe, oda megy a különböző országokba, és hivatalosan azt mondja, hogy mi nagyon vágyunk a békére. Tehát az ember egyrészt drukkol a békének, tehát hogy ez egy teljes tévedés, hogy itt bárki háborúpárti lenne. Szerintem háborúpártiak azok, akik nem vesznek észre 20 ártatlan halottat egy kijevi bombázásban, és a másik oldal szenvedéseit is mindig csak politikai érdekük alapján veszik észre. Tehát, hogy ilyen értelemben volt egy ilyen gondolat, hogy igen, tehát vihet-e Orbán Viktor bármit Kijevből Moszkvába, aminek értelme van, lehet-e ahhoz találni Pekingben támogatást, és esetleg a Fehérházba bejutva lehet-e valamiről szó. Ugye szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés még, ha nem tud beszélni négy szem közt Joe Bidennel, vagy erre kísérletet sem tesz, akkor azt mutatja, hogy ez megint egy PR utazás volt, és nem valódi béketerv. Mert ha valaki valódi tűzszünetet akar azonnal, akkor azzal az emberrel beszél, aki január 20-áig biztosan a Fehérházban van, vagy akinek az alelnöke biztosan a Fehérházban marad január 20-áig. Ugye akkor lehet legkorábban új elnöke az Egyesült Államoknak. Szóval én próbáltam olvasni a kormánysajtót, hogy értelmezni tudjam a békemissziót, és az az érdekes, hogy az alapvető állítás az, hogy az Orbán most megmutatta, hogy mennyire akarja a békét. Ez nyilván tényleg sikerült neki, nagyon látványos, hogy ő Xivel tud tárgyalni, vagy hogy képes Putyinnal elmenni, és minden szerepét ebben a háborúban elfelejteni egy pillanat alatt, tehát, hogy ilyen értelemben nagynak tűnik Orbán Viktor, csak semmiféle tartalma nem látszik. Aki azt mondja, hogy mondjuk a Nobel-díjas Attisárinak a béke közvetítései sem voltak kamerák tüzében, az rendben van, de előbb-utóbb voltak eredményei. Tehát előbb-utóbb voltak aláírt megállapodások és befagyasztott konfliktusok. Szerintem Orbán Viktor békemissziójának ez a tétje. Most nem tudjuk megmondani, drukkolhatunk neki, hogy hozzon össze valamit. Valójában nem látszik, hogy ebből valaha is a felek összeülnének és aláírnának valamit. Akkor pedig egy nagyon-nagyon jól eladott PR műsor arról, hogy ő békét akar, aminek alapvető lényege, hogy ne legyen visszakérdés, mert az, hogy hogyan akarja azt a békét, az már másodlagos. És hát nem tudom, hogy a magyar nemzet jól tudja, hogyan akar békét, de itt azt írja a mai lapban, hogy az Orbán Viktornak az álláspontja együtt érez azokkal a sokat szenvedett ukránokkal, akik menekülnek a kényszeres sorozások elől, akik idegen országokban várják, hogy hazatérhessenek, és nem tekintik honvédő háborúnak a más pénzén, más fegyverével, mások érdekeikért, de ukrán fiatalok vérét ontó hadakozást. Ezt próbálja megérteni Orbán Viktor a világgal, erről szól a békemisszió. Tehát ha tényleg arról szól a békemisszió, hogy Orbán Viktor azt magyarázza, hogy ez nem egy ukrán honvédő háború, akkor ő nem békét akar, hanem az oroszok kedvéért kikényszerített kapitulációt, és ez szó szerint így írja le a lapja.
Nem is nagyon tudok ehhez már mit hozzátenni, talán azt a fotomontást, ami tegnap bejárta az internetet, és talán jól mutatja, hogy külföldön sokan, nem a politikusok, hanem az átlag emberek hogyan látják ezt a békemissziót. Ugye hazajön Orbán Viktor Moszkvában, vagyis nem is jön haza, hiszen először Pekingbe, és most Washingtonban NATO csúcsra utazott, majd két nappal később lebombáznak Kijev közepén egy gyermekkórházat. Ezt a két fotót tették nagyon sokan egymás mellé az interneten.
És ugye hozzátehetjük, majd még várjuk, hogy Washingtonban mi lesz. Tehát, hogy úgy mondjam, gangstozolit idézve ki a fasz a gyerek. A NATO csúcson arról lesz szó, hogy a Ukrajnának megszavazott pénzeket hogyan váltják minél gyorsabban, minél hatékonyabb fegyverekre. És csodálkoznék, ha ott Orbán Viktor hirtelen fölállna, és elkiáltaná magát a béke érdekében, és azt mondaná, hogy akkor vonjuk vissza ezt a csomagot. Tehát valójában ő a NATO csúcson a 30 egy vagy 32 tagállammal, bocsánat, elnézést, ma nem készítettem be az adataimat a fejembe előre. Ugye a harmadik sorba ülve fogja végighallgatni azt, ahogy a sokkal nagyobb hadseregek, sokkal nagyobb téttel rendelkező fegyverszállításait eldöntik, amelyeket Ukrajnának szánnak azért, hogy az összeomlás ne történjen meg a fronton, és ez ellen nem fog tenni semmit.
Egy dologról nem beszéltünk még, ami szintén a múlt hét esemény, és így elbújt a többi ilyen nagyobb utazás között, mégpedig az, hogy lett volna egy nagy német-magyar külügyi találkozó, amit úgy, ahogy van, visszamondtak a moszkvai út után a magyar fél, ha jól emlékszem. Ez hogyan lehet értelmezni?
Hát azt hiszem, hogy ez a rendkívül barátságtalan volt, bár valószínűleg ők azt mondják, hogy technikai a magyarázat, az a technikai magyarázat, hogy a pekingi út miatt Szijjártó Péter nem volt itthon. Nem tudom, hogy miért kellett feltétlenül Szijjártó Péter Pekingbe. Tehát, hogyha van egy hosszú távú megállapodás, hogy Annalena Baerbock német külügyminiszter Magyarországra látogat, ez ritkán történik meg, a két országnak a viszonya eléggé el van mérgesedve. Ma a magyar külügyminisztériumban a Mercedesnek és a Rheinmetallnak a vezetői jobban és könnyebben tudnak bejutni, mint a német kormány képviselői. Az, hogyha Annalena Baerbock Magyarországra jön, az unió legnagyobb gazdaságú és legnagyobb hatalmú tagországa, főleg az uniós soros elnökség első napjaiban számít, hogy miért kellett és mi volt az az érdek Szijjártó Péternél, amiért ő neki Pekingbe kellett lennie, és nem tudott volna Orbán Viktor nélküle Pekingbe lenni, azt nehéz megérteni. Az biztos, hogy a németek ezt nem értették. Ugye rögtön kiszivárgott a Reuters felé a döbbenet, a német diplomácia döbbenete, hogy nem értik, hogy mi van, hogy miért nincsen találkozó. Ez szerintem súlyos károkat okozott. Amúgy is súlyos károkat okoz az, hogy Orbán Viktor például a Facebookon használja a soros elnökség logóját, és megengedi, hogy Putyin is és Xi kínai elnök is a soros elnökként köszöntse őt, miközben erre nincsen felhatalmazása, miközben erre állandóan felszólítja a Borrell, hogy ne tegye, aki ugye a EU külképviselője, tehát akinek a munkáját, meg az egész erőfeszítését, hát mondhatjuk úgy, hogy nem hogy bojkottálja, hanem szabotálja Orbán Viktor a viselkedésével. Tehát lehet arról beszélni, hogy tényleg döbbenetes helyekre jut be, amik részint igazak, a Kremlbe bejutni és az orosz elnökkel beszélni, vagy a kínai központba bejutni, és ott az, hogy valakit a maga szívfogadjon, nagy teljesítmény. Azért Kínának számos olyan városa van, ahol a polgármester több embert kormányoz, mint Orbán Viktor. Tehát, hogy ezek nagy teljesítmények, ugyanakkor elképesztő árat fizetünk a saját szövetségi rendszerünkben ezért, mert a németek ezt nem fogják könnyen elfelejteni, az Európai Unió nehezen fogja ezt elfelejteni, megtrollkodtuk az uniót, többször fog Orbán Viktor kávézni a következő időszakban, ahol egyszerűen azt mondják, hogy Viktor, te ott képviseled az uniót, ezt elviseltük, de most menj ki, mert nincsen szabad.
Olyannyira, hogy holnap lesz egy EU-s nagyköveti találkozó, ami egyébként egy általános dolog, tehát az EU-hoz akkreditált nagykövetek mindig össze szoktak gyűlni, ahol érdekes módon a lengyelek kezdeményezésére, ha jól tudom, meg fogják azt tárgyalni egymás között, hogy milyen módszerek vannak arra, hogy egy picit ezt az Orbán Viktor féle békemissziót a soros EU elnökségnek, vagy ahogy egyébként nagyon érdekes módon Orbán Viktor mostanában hívja a rotációs EU elnökségnek a hatalmát, nem az, hogy meg lehetne nyírbálni, hanem hogy egy picit el lehetne távolítani attól, ami egyébként az Európai Unió külpolitikájában történik.
De akkor reflektáljunk el egy kicsit, mert ugye múlt héten még készítettünk adást, vagy lehet, hogy már múlt előtti héten arról, hogy mi a magyar kormány terve az EU elnökség alatt, és alapvetően minden alkalommal arra a konszenzusra jutottunk, hogy hát nagy kárt nem tehet, mert van egy csomó irreális, persze szürreális célja, de hát ez inkább egy protokolláris dolog, vagy ez inkább egy ilyen formaiság, és ráadásul az EU-s intézmények azok még nem is nagyon fognak működni az idő alatt, amíg Orbán Viktoréknál van a vezetés. Mennyiben változott ez a tézis, látva azt, amit az elmúlt egy hétben láttunk, mennyire rossz értelemben, mennyire teheti tényleg meg azt Orbán Viktor, hogy magáról szóljon ez az elnökség, és tényleg, ha más nem, ezzel eltérítse az EU-s döntéshozók fókuszát a következő 5 hónapban és 3 hétben.
Egy hete tart, és már róla szól, úgyhogy ezt megteheti egyébként, tehát végülis azt csinál, amit akar, elrepülhet Moszkvába, elrepülhet Pekingbe. Egyébként szerintem a kijevi út az egy picit azért is volt, mert az EU rotációs elnökeként nem tehette meg, hogy nem megy el Zelenszkivel tárgyalni. De tény egyébként, hogy az elmúlt fél évben én is nagyon sokat mondogattam, hogy ez egy technikai elnökség lesz, ez nagyon-nagyon fontos a magyar kormánynak, hogy jó legyen, hogy megfelelően zárhassuk majd le decemberben, vagy december végén, hogy minden gördülékenyen menjen. És szerintem, ami ebből a szempontból nagyon-nagyon káros Orbán Viktor részéről, hogy a saját munkatársait, a saját diplomatáit, akik egyébként tényleg verejtéket izzadva megtesznek már mindent legalább két éve, hogy ez az elnökség jó legyen, tulajdonképpen egy pekingi és egy moszkvai úttal, nem azt mondom, hogy lenullázza, de nagyon sok kárt okoz nekik.
Én szerintem, hogy egy ilyen furcsa helyzetben vagyunk, próbálok sporthasonlatot, nem biztos, hogy működni fog, de hogy mit tudom, egy 1500 méteres gyorsúszásnál valaki a medencében szinkronúzva a lábát lobogtatja. Persze, hogy mindenki őt fogja nézni, mert hosszú és unalmas az 1500 méter. Az Európai Unió nem úgy működik, mint Orbán Viktor. Az Európai Unió, mindig elmondják, egy nagyon komplex kompromisszum masina, ahol nagyon sok érdeket kell kiegyensúlyozni, és ebben elképesztő tapasztalatokra tettek szert. Ebben magyar diplomatáknak is vannak tapasztalatai, ugye őket serpáknak szokták hívni, akik előkészítenek nagy döntéseket, hosszasan tárgyalnak arról, hogy kinek mi az érdeke, ki meddig tud elmenni, ki hogyan tud mit csinálni. Nagyon nehézkes. És minden nehézkessége ellenére ott tart ez az Európai Unió, hogy bár a migrációs hiszti miatt most már az osztrák határon kifele megnézik a kocsiban az embernek a sajnos a bőrszínét, de azért mégiscsak egy hatalmas egybefüggő tér, ahol ugyanazzal a pénzeszközzel fizetünk. Ha egy, nem tudom, ha Berlinben volna állandó lakcímünk, akkor szavazhatnánk a berlini főpolgármesterre. Nagyon sok mindenben nagyon messze jutott ez az Európai Unió, ezekkel a kis, apró lépésekkel, a nem látványos, hosszú távúszással, ráadásul ezt együttműködve, meg együttműködésben. Ez a rendszer nincsen úgy kitalálva, hogy itt operett primadonnák áriázzanak, nem tud vele mit kezdeni, amikor ezt megteszik, csak nem igazán számít. Tehát Orbán Viktor lehet nagyon látványos, és én nem is tagadom, hogy ezt nagyon látványosan csinálja, ugyanakkor az unió továbbfejlődése pillanatnyilag az ő hatásától függetlenül zajlik. A nagy kérdésekben nem veszünk részt, a nagy kérdések továbbra is azok lesznek, hogy hogyan tud ez a kontinens nem egy előregedő, beszűkülő és befelefurduló kontinens lenni, hogyan tudja a katonai képességét növelni. Ezekről ma Franciaországban tárgyalnak, Németországban tárgyalnak, és ebben részt vesznek a lengyelek, akiknek ugye a miniszterelnöke egy volt európai tanács elnök, részt vesznek a csehek, részt vehetnénk mi is. Tehát miközben Orbán Viktor egy ilyen hatalmas figurának tűnik, nem veszünk részt akkor, amikor ez a komplex rendszer halad előre, hanem inkább piruettezünk. És ez mindig újra meg újra megtéveszt minket, mert unalmas nézni azt a hosszú távú úszást, és sokkal érdekesebb nézni a kalimpálást.
De a hosszú távú úszásba az is beletartozik, amit te mondtál, hogy kompromisszumkészség, haladunk előre, és egyébként nem feltétlenül baj igen, de előfordulhat az, hogy rendben, akkor van egy nagyon fontos téma, akár legyen az a versenyképesség, vagy a zöld átmenet, ami egyébként valószínű, hogy a következő években egy kicsit a kispadra fog kerülni. Nem baj, elővesszük 5 év múlva. Az Európai Unió 5 év múlva még mindig létezni fog, de nagyon sok olyan kormány, amelynek a kormányfője most bent ül a tanácsban, lehet, hogy már nem fog létezni 5 év múlva. Mindent megold az EU. Csak várni kell, és úszni tovább.
Ezt például a britek el tudnák mesélni. Iván követte például a brit politikát erősen. A Brexit tárgyalásoknál is úgy volt, hogy egyszerűen nem kell, hogy pislogjon Európa. Tehát, hogy azt az erejét, ami van, azt tudja érvényesíteni, és hát lehet látni, hogy a britek mennyire rosszul jártak azzal, ami történt. Nem volt ebben bosszú a európai részről, ebben nem voltak érzelmeik, egyszerűen az volt, hogy ők 27 országot képviseltek, és 27 országnak az érdekeit letolták Nagy-Britannia torkán, amelyik hiába a G8-ak tagja, hiába egy több mint 60 milliós ország, egyszerűen az európai tömeggel nem tud mit kezdeni. és Európa megtalálta az útját annak, hogy hiába francia a főtárgyaló, a német érdek, meg a cseh érdek, meg a lengyel érdek ott van benne. És egyszerűen ebben a kompromisszummotorban többet lehet kihozni észrevétlenül, mint ugrálva. Vagy hát ugrálva is pont annyit lehet kihozni, hogy az ember ügyesen csinálja.
Viki Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzatok fel a HVG podcastokra és a HVG YouTube csatornájára, hogy egyetlen adásunkról sem maradjatok le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.